Múlt vasárnap Saul és Dávid királyságok kapcsán elmélkedtünk egy kicsit, és igazából a két királynak a belső tulajdonságainak a különbözőségét vizsgálgattuk egy kicsit. Saul és Dávid viszonyából a sauli hozzáállást, Dávid és Saul, illetve Dávid és Béfibóset viszonyába pedig a Dávidnak a hozzáállását, és azzal fejeztem, hogy ugye volt azért Méfibósetnek egy tévedése, és a kép teljessége érdekében akkor ma ezzel kezdeném, és ez a gondolatmenet fog akkor átvezetni a mai főbb témánkhoz, a szívnek a megőrzéséhez. Szóval ugye Dávid abban a helyzetbe került, hogy el kellett menekülnie Jeruzsálemből, méghozzá Abszalomnak a lázadása miatt. Mielőtt a történetbe belekezdenék, még egy nagyon fontos dolog. A Biblia az képekbe gondolkodik. Úgyhogy itt a Dávid, Abszalom, Méfibosét tájékán egy kicsit a fantáziátokra szükség lesz, de hogy képbe lássátok ezt az egészet. És természetesen a kép az úgy néz ki, hogy az új szövetség talaján állva nézzük az ószövetségi történéseket. No, szóval, ugye Méfibosét szolgájává rendelte Dávid Cibát, aki Jonatánnak a szolgája volt. A történetben ez a szolga is ugye fontos szerepet kap. Nézzük először a szolgának a történetét a 2 Sámuel 16-ba. Mindjárt az első verstől kezdve olvasom egy néhány igeverset. Szóval Dávid egy kevéssel túljutott a hegytetőn, szembe jött vele Ciba, a Méfibóset szolgája, két fölszer számozott szamárral. Volt rajtuk 200 kenyér, 100 csomó aszuszőlő, 100 adag éret gyümölcs és egy tömlő bor. A király megkérdezte Cibától, mit akarsz ezzel? Ciba így felelt. A szamarak legyenek a király háza népéé, hogy azokon járjanak, a kenyér és az éret gyümölcs legyen a szolgák étele, a bor pedig legyen annak az itala, aki elfáradt a pusztában. Ekkor megkérdezte a király, hol van uradnak a fia? Ciba így felelt a királynak. Ő Jeruzsálemben maradt, mert azt mondta, hogy most adja vissza neki Izrael háza, az apja királyságát. A király azt mondta Cibának, legyen minden a tiéd, ami Méfibóseté volt. Ciba felelte, leborulok előtted, légy hozzám, ezután is jó indulattal, uram királyom. Szóval a helyzet az, hogy Ciba tudatosan ráér, nem tudom, lényeg a lényeg, hogy belopta magát Dávid királynak a szívébe. Dávid ezt meghálálta azzal, hogy miután Méfibóset nem jött. Ezért mindazt a vagyont, ami Méfibóseté volt, azt odaadja most a szolgának. Azt mondja ugye a szolga, hogy azt gondolja Méfibóset, hogy most adja vissza a királyságot neki Izrael háza. Nekem van némi kételjem, hogy ez valóban elhagyta Méfibósetnek a száját, mert ugye tudjuk, hogy abban az időben a királynak annak egy egészséges nagy darab harcedzett vitéz embernek kellett lenni, ő pedig béna volt a lábára. De ettől függetlenül lehet, hogy így gondolkodott, tehát kizárni nem szeretném, nem tudjuk, maradjunk annyiba. No de miért került sor a lázadás, vagy a menekülésre, Dávid menekülésére? Ugye Abszalom lázadása miatt. Nézzük meg ezt a képet, ez is a 2 Sámuel, a 15. rész a 2. verstől kezdődően. Reggelenként odaállt Abszalom a kaput vívő út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte, melyik városból való vagy, és ha az azt felelte, Izraelnek ebből vagy abból a törzséből való a te szolgád, akkor ezt mondta neki Abszalom, nézd, a te ügyed helyes és jogos. De nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytatta. Bárcsak engem tennének bíróvá ebbe az országba, akkor bárki jöhetne hozzám. Akinek peres ügye van, én majd igazságot szolgáltatnék neki. és ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előre, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Így te tapsolon egész Izraelben mindazokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz, és így lopta magát tapsolon az izraeli emberek szívébe. Na most, ugye ez egy lázadás a király ellen, ezt ne felejtjük el. És igazából, ugye, a sátán ugyanúgy lázadt a mindenható király ellen. Nem olyan régen láttuk azt, hogy igencsak támadta Jézusnak az Isten fiúi mi voltát, most pedig ebbe a zapsoloni hozzáállásba azt látjuk, ahogy az emberek között végzi a munkáját. Mert azt kezdi, abban a pillanatban egy istenkeresőnek vagy hívő embernek valami problémája van, te azt hiszed, hogy Isten foglalkozik ezzel? Hát nem ér rá, hát vannak neki fontosabb dolgai, hát ott van a szellemi világ, meg a nagy háborúk, meg minden egyéb, pedig neked igazad van, hát jogos a problémád, de hát nem emlékszel, a múltkor is imádkoztál érte, és nem volt semmi meghallgatás, meg Y testvér, hogy járt meg? És külön vagy te ezeknél? Hát hogy gondolod, hogy téged Isten fog meghallgatni? Abszolút ugyanezt játszotta, ugye? Csak fizikai szinten. Sőt, és mit fog a végén mondani? Hány boldog hívőt láttál még? Hát azoknál akarsz-e? Úgy akarsz-e boldog lenni, meg megelégedett? Hát gyere hozzám! Hát nálam szabadság van, mondja a lázadó. Hát jó, hát van egy kis ital, egy kis drog, egy kis ez, egy kis az, de hát mégis azt csinálsz, amit akarsz, nem? Hát most bemész a gyülekezetbe, és azt csinálsz, amit mondanak. Hát milyen szabadság ez? Abszolom lázad a király ellen, az ördög lázad a mindenható Isten ellen. Abszolom Dávid leszármazottja volt, az ördög Isten teremtménye leszármazottja. Szenzációs párhuzam, ugye? De remélem, hogy mindabban, amit itt elmondta, mindenki érezte a hazugságot, mert a mi Istenünk nem ilyen, hanem egy imád meghallgató, aki velünk van, aki mellettünk van, aki értünk van. De ha nem ismered a királynak a szándékát és hozzáállását és belső lelki világát, fölülsz neki. És becsapott. És erre megy ki évezredek óta a játék. Sőt, ha netántán a sikdosás közepette még elkezdett bizonygatni, hogy de így van, de úgy van, de amúgy van, és nem ez így van, akkor még jobban körbe behálóz. Nem tudom, figyeltétek-e a képet, ezt a kapuba csinálta, mielőtt elértek volna a királyi palotához. Tehát mielőtt összekulcsolnád a kezedet, már elkezd csukdosni. Mielőtt odáig jutnál, hogy imádkozom a problémáért, már elkezd csukdosni. Nagyon nem mindegy a gondolkodásmódunk, hogy mi és hol van belőlünk. Na de térjünk vissza a történetünkhöz. Ugye Méfibosetnek az a hibája, hogy a lázadó Abszolom mellé állt. Az egyszerű fordításból fogom felolvasni, mert a többi fordításban még kevésbé világosan van fogalmazva, néhány igevers csak mindösszesen. Tehát az egyszerű fordításban 2 Sámuel 19.25-től. Ugye ezt most már Dávid kérdezi. Meribbe áll. Miért nem jöttél velem, amikor elmenekültem Jeruzsálemből? Uram, királyom, válaszolta Meribbe áll. Ciba a szolgám becsapott engem. Mivel nem tudok járni, mondtam Cibának, hogy nyelgeljen föl nekem egy szabarat, hadd menjek a királyhoz. De Ciba a hátam mögött rágalmazott engem a királynál. Te, uram, olyan vagy, mint Isten angyala, tégy, ahogyan jónak látod. Tudom, hogy apám egész rokonsága nem várhatott volna tőled mást, mint hogy megöleted őket. Te, uram, mégis jól bántál velem, és asztalodhoz ültettél azok közé, akik a királlyal együtt étkeznek. Nincs hát jogom hozzá, hogy ezek után még panaszkodjak előled. A király így válaszolt, nem szükséges erről többet beszélni. Úgy határoztam, hogy te és Cibá osztozzatok meg a családi birtokon. Királyom, legyen Cibáé az egész birtok, nekem elég, hogy te békességbe hazatértél. Felelte Meribbe áll. Szóval mi történt itt? Meribbe áll királyt váltott, és elvesztett mindent. Lehet, hogy Meribbe áll úgy gondolkodott, hogy Hát azért az a Dávid már mégiscsak egy néhány évtizedet élt a Földön, azért az Abshalom egy generációval fiatalabb, valószínű erősebb, egészen úgy tűnik, hogy mindenki ott van mellette, mégiscsak jobb lesz nekem itt. Nem tudom. Az, hogy Ciba bevádolta őt Dávidnál, arról ellenben tudott. Tehát a hírszerzés akkor is működött, mert nem volt mobiltelefon. De. Szóval az történt, hogy volt egy királyváltás, amikor Jeruzsálemben nem Dávid volt, hanem Abshalom. Nem a valódi király, hanem a lázadó. Na most ez meg a földnek a képe. Ma pillanatnyilag ezen a földön a lázadónak a munkáját látod, és nem a mindenható úrét, a királyok királyáját. De ez egy csak ideig tartó, mint ahogy Abshalom esetében is ideig tartó volt. És ha a lázadó mellé állsz, akkor elvesztesz mindent. A királyok királya gondoskodott arról, hogy neked nagy jutalmad legyen, a választást a te kezedbe adta, és ha a lázadót választod, akkor mindent elvesztesz. Nem a lázadót választod, akkor a tied az örökség. Akkor megvan. Mert a királyok királyának gondja van reád. Szóval ennyit a képekről, hogy csak hogy érezzétek, hogy mennyire benne van a mindenható Isten és a megváltás terve az egész Bibliába, és ott ragyog belőle. És hát ugye Meribbaalnak vagy Béfibósetnek az volt a hibája, hogy királyt váltott, és hát a királyváltásnak van egy nagyon jó ellenszere, amiről a Bibliánkban a Példabeszédek 4.23-ban azt olvassuk, hogy minden féltett dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan kiindul ki az élet. Szóval a királyváltásnak a lehetősége ott rejlik, hogy óvod a szívedet. A 24. vers egy kis segítséget ad hozzá, tarts távol száttól a családságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot. Szóval Isten beszéde legyen a szívedbe, gyakorlatilag. Ezt úgy tudod elérni, hogy azzal töltöd meg magadat. Azzal foglalkozol, nem véletlenül mondtam a mindenható Józsének, hogy ilyen nappal az én törvényemről gondolkodjál. Azzal tudod megtölteni a szívedet, amivel foglalkozol, amire sok időt fordítasz. Biztos elmondtam már ezt a példát, ha van egy céged, de a kutyáddal többet foglalkozol, mint a cégeddel, akkor valószínű nem fog túlzottan sikeres lenni a céged. Amikor már nem te végzed a cég irányítást, akkor már foglalkozhatsz többet a kutyáddal, de hát valahol föl kell építeni. Valahol föl kell építeni a szívedet. Nagyon szépen foglalkozik a Biblia a szívvel. Ragozott formába a református újfordítású Bibliában 766-szor szerepel a szív ragozva, ebbe a szívesség is benne van, ami hát valamelyest van csak a kapcsolatban a szívvel. Nem fogom felolvasni az összes igeverset, ne reménykedjetek, de azért sokat. Ellenben, amikor először megjelenik a szív, ott mindig kapcsolódik hozzá egy hangsúlyos kijelentés. Az Ószövetségben először az 1 Mózes 6.5-ben jelenik meg egy döbbenetes kijelentés. Tehát 1 Mózes 6.5. Amikor látta az Úr, hogy az ember gonoszságára mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szintelenül csak gonosz. Hát nem egy dicséret. Pedig nem vagyunk túl messze a teremtéstől. Nem vagyunk túl messze attól az időtől, amikor még minden nap találkozott Isten a teremtett emberrel, amikor még beszélget Kainnal, mint az első gyilkossal, amikor még indul az egész. És már ott vagyunk, mert volt egy lázadó, aki Isten ellen lázadt, de azért annyi esze volt, hogy nem közvetlenül Isten támadja meg, hanem a teremtményét, az embert. A hívő ember, vagy az Isten követő embernek mindig szándéka volt, hogy a szíve tiszta legyen. Ez úgy valahol úgy jött magával. Nem tudom, hogy jött ki. De azért ennek nagyon különleges kérdéskörei jöttek szembe. A Máté 15-ből fogok felolvasni egy hosszabb szakaszt. Jézus tanítja az embereket, Máté 15.8. verstől kezdve. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Akkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Halljátok és értsétek meg. Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Nem tudom, emlékeztek-e még a példabeszédek 4.23-24-re, mindenféle dologra óvd a szívedet, tartsd távol száttól a csalárdságot, és távolítsd el a ajkadról a hamisságot. Tehát a tisztántartáshoz hozzátartozik az, hogy de eltávolítom a csalárdságot a beszédemből. A csalárdság az egy olyan tulajdonság, hogy mondjam, van benne csalás, maradjunk egyibe. Nem a tiszta igazság. Vissza Máté 15-höz. A 15. versben úgy olvassuk, hogy Péter akkor azt kérdezte, magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot, ő pedig így szólt. Még ti is ilyen értetlenek vagytok. Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és onnan az árnyék székbe kerül. Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosság, házasság, törés, parázdaság, lopás, hamis tanúskodás, istenkáromlás, ezek teszik tisztátalanná az embert. Nem az, hogy mosdatlan kézzel eszik. Szóval a szíved egy olyan központi szerved, nem csak fizikai értelemben, mert abban is, hanem szellemileg is. Azt mondja, Jézus mondja, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok. Bennünk tanítottak, hogy a szürke államból jönnek a gondolatok. Jézus azt mondja, hogy származnak. Még sokáig élünk, akkor majd a tudomány is biztos eljut egy szintig, mert hát azért a teremtő csak jobban tudja, hogy hogy működik. Szóval a szíved jönnek elő a gonosz gondolatok. Megfogalmazódik valami a szívedbe, és gondolattá válik, és ha túl sokáig foglalkozol a gondolattal, akkor tett lesz belőle. Jó vagy rossz? Máté 5.28-ban a hegyi beszédből csak egy példát kiragadva, aki kívánsága tekint asszonyra a parázdaságot követett el vele a szívében. Tett semmi. Mégis megtörtént. Gondolhatják a hölgyek, hogy akkor ők most hátradőlnek, de azért ennyire nem egyszerű a dolog. Lukács 6.43-44-45. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni, hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elé a jót, a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Szóval, nyugati tanítási módszeren felnövekedett nemzedékünk. Hozzászoktunk, hogy bizonyos dolgokat nem mondunk, nem kiáltjuk ki, elrejtjük, elfelejtjük egy ideig. Ki fog jönni? vagy ha szorult helyzetbe vagy, vagy ha pánikba vagy, vagy ha nagyon elengedted magadat, ki fog jönni, hogy mi van a szívedben. Amivel csordultig van, az fog kicsordulni. Elő szokott fordulni az az eset, amikor az ember csak úgy szinte mindenféle indok nélkül azt mondja, hogy jaj nekem, és hát csak azt tud kijönni, amiben. Szóval ki fog derülni? Máté 12.37-ben még egyszer meg van ismételve, viperák fajzatai, hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre, mert amivel csordultuk van a szív, azt szólja a száj. De ha jóval van tele, csordultig, akkor az fog kicsorogni, ugye? Ha hitetlenséggel van tele, előbb-utóbb ki fog csorogni. Lehet, hogy 1, 2, 3, 4, 5 napig, 7-ig, hónapig titkolod, de egyszer ki fog csorogni. Ha közben nem változott a szíved, mert ugye arra van lehetőség, de erről majd egy kicsit később. Ahhoz is hozzászoktunk emberként, hogy olyan dolgokat mondjunk, ami nincs a szívünkben, de tudjuk, hogy ezt várja el a környezet tőlünk. Néha föl se tűnik. De azért a Bibliában nem volt ez ismeretlen. Lukács 6.46-ban elég kemény ige vers különben. Szóval miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Szóval a hívő ember az elvárásai alapján még úgy is tud tenni, mintha Istent követné, de a szíve mégsem ott van. Szóval erre mondhatnánk azt, hogy ez egy jó kérdés. Hogy miért mondom, hogy Uram, Uram, ha nem teszem. Máté 5.8. És egyre kevesebb lesz már a negatívumból, és egyre több a pozitívumból. Szóval Máté 5.8. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Ez már egy jó hír, ugye? A szívek vizsgálója a mindenható Isten. Ezt az Ószövetség, Újszövetség egyaránt kijelenti. Nagyon gyorsan fogok igeverseket felolvasni, mondom, hogy melyiket hol, de nem biztos, hogy mindegyiket ki tudjuk vetíteni. Tehát 7. Zsoltár 10. Vess véget a bűnösök gazságának, és bátorítsd az igadat, szívek és vesék vizsgálója, igazságos Isten. Példabeszédek 17.3. Az ezüsthöz tégely kell, az aranyhoz olvasztok-e mence, de a szívek vizsgálója az Úr. Jerémiás 11.20. Ó, seregek ura, igazbíró, vesék és szívek vizsgálója. Jerémiás 17.9-10. Családabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója és a lelkek megítélője. 1 Korintus 4.5. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Vagy Jelenések 2.23-ban. Én vagyok a szívek és vesék vizsgálója, és megfizetek mindnyájuknak a cselekedeteik szerint. Ez ugye Jézabel munkálkodására vonatkozó szakasz. És akkor befejezésképpen a Zsidók 4.12. Mert Isten igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme, a lélek, az ízletek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Fölolvastam 1, 2, 3, 4, 5, 6 igeverset arról, hogy az Úr a szívek és vesék vizsgálója, és utána azt, hogy Isten igéje élő és ható, és megítéli a szív gondolatait. Isten maga kijelenti, hogy egyenrangú az ő igéje önmagával. Szóval, tudjuk jól használni a szívünket. Vannak nagyon jó példák a Bibliában erre. Mária szívébe forgatta azt, amiket hallgatott. Túl sok különlegeset nem ír a Bibliánk róla, mármint Mária életéről, azon kívül, ami elég különleges volt. De a szívébe forgatta, gondolkodik rajta, forgatja. Nem tudom, hogy megjött-e előtt a válasz. Simán azt mondja neki a templom, hogy a te szívedet is éles tör fogja átszúrni, hát lehet, hogy a keresztig ez nyert értelmet Mária számára. De forgatta, ott volt benne, fenntartotta. A szívünkből származó gondolat, ami vagy tetté válik, vagy nem, valamelyest támaszkodik a képzelő erőnkre is, ami egy izgalmas tulajdonsága az embernek, és nagyon jól használja a képzelő erőt. Ha Ószövetségben gondolkodsz, akkor mondjuk Ábrahám. Annyi lesz az utódod, mint a tengerparton a homokszemek. Hát képzelőről kellett hozzá, mert gyerek még nem volt. Vagy Ezékiel a száraz csontoknál, hogy meg tudnak elevenedni? Ezékiel, most mit mondjak? Ránézésre azt kéne mondanom, hogy nem. Kizárnak, nem látszik, de hát miután Isten kérdezi, hát te tudod. Én inkább nem nyilatkozom. De ugye forgatja. Miután képekbe beszél a Bibliánk, Isten azt mondja 1 Mózes 15.1-be Ábrámnak, még nem is Ábrahám a neve, így szól az Úr Ábrámnak látomásban, nem félj Ábrahám, én vagyok a pajzsod, jutalmad bőséges lesz. Egy képet ad Ábrahámnak, hogy figyelj, pajzsként ott vagyok előtted, és a jutalmad, ami ezután következik, az pedig bőséges lesz. De gondolhatnánk képként az első zsoltárra. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Egy kép. Na és akkor egy új szövetségi kép. Filippi 4.4-től. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ne akard megmagyarázni, hogy hogy működik. Ragadd meg a képet, és hidd el. Új szövetség. Nem fogod tudni megmagyarázni, hogy hogy tudok nyugodt maradni ebben a szituációban. Nem tudod megmondani, hogy mitől keletkezik békesség és nyugalom benned. Mert az értelmed már kevés hozzá. Ugye eljutottunk odáig, amit már nem tudok megmagyarázni, hanem el kell hinnem. Azért a fizikai életben sem ismeretlen ez a helyzet, mert időnként a szerelmes fél nem tudja megmondani, hogy miért pont a másikba szerelmes. Mert túl sok logika nincs benne, de hát ez van. Na most itt azért, amikor Isten kijelentéseivel foglalkozunk, akkor nem egy puszta érzelemre, hanem hát egy világfeletti uralkodóról beszélünk, a mindenség atyáról, egy mindenhatóról, és ő azt mondja, hogy ezt fogom csinálni. Kell nekem tudni, hogy hogy csinálja? Olyan sok mindent használok a hétköznapi életben, és amiről nem tudom olyan 100% biztosan, hogy hogy működik mobiltelefon. Tudom én, hogy mit csinálnak azok az elektronok meg a neutronok. A lényeg az, hogy működjön. Ha bízom abban, aki a kijelentést adta, akkor nem kell feltétlenül megértenem. Ha bízom benne. Ha bízol a festőbe, hogy szépre fogja festeni a lakást, akkor nem kell ott állnod a sarkába és figyelni, hogy hogy fogja az ecsetet. Ha nem bízol benne, akkor még ne bízd meg, hanem csináld magad. Szóval, értitek? Ha bízom abban, hogy Isten kijelentése igaz, akkor nem megértenem kell, hanem elhinnem. Ha meg nem bízom, akkor meg erőködjek magam. Hát persze olyan lesz az eredmény, amilyen. Szóval, sok-sok helyen hozza a Biblia a szívet, és megpróbáltam egy kicsit csokorba kötni egy-egy jellemvonását a teljesség igénye nélkül. Részekre lehet szedni a szívet. Ha nem lehetne, akkor nem azt mondaná az első parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istened, de teljes szívedből. Lehet fél szívvel csinálni valamit. Vagy a példabeszédek 3-5, hogy bízzál az Úrban teljes szívvel, és ne a magad eszére támaszkodj. Ez ugye tipikusan annak a példája, amikor a dolgok egy részében bízok, de hát a másik részét meg tudom én csinálni. No, jó tulajdonságok a szívről. Példabeszédek 14.30. A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat. Példabeszédek 15.13. Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív összetöri a lelket. 14. Még mindig a példabeszédek 15-ben. Az értelmes szív tudásra törekszik, az ostobák szája a bolondságon rágódik. 17.22. A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Zsoltár, ezt mindenki fogja ismerni. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erőt lelket újítsd meg bennem. De egy dolgot nem tudom, hogy megfigyeltetek-e. Tiszta szívet teremts bennem. Ne a meglévőt javítsd. Nem ezt kérte Dávid. Teremtsd meg. Ezek szerint Dávid tudta, hogy gyárilag gonoszsággal van tele. A szívének minden gondolata az, de azt mondja, hogy teremts egy újat, ami már tiszta, ami már felén nyúlik. 119. Zsoltár 7. verse, tiszta szívből adok hálát neked. 90. Zsoltár 12. verse, tanítsd úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. 1 Királyok 3.9. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet. Ez ugye Salamon imájából van. Zsidó levél, 10. rész 22. Járuljatok azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Lukács 8.15. Akinél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Nyugalom, vannak negatív tulajdonságai is a szívnek. Márk 6.52. Nem okultak a kenyerüktől, mert a szívük még kemény volt. Lukács 21.34. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjen a mámortól, részegségtől, megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg a nap. János 14.1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Zsidók 3.15. Ma ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket, mint az elkeseredéskor. Sőt, tragikus szintre tud kerülni a szív. 5 Mózes 15.9. Vigyázz, hogy ne támadjon a szívedben ilyen alávaló gondolat, hogy közeledik a 7. esztendő, az adósság elengedés éve. Tipikus zsidó tulajdonság, bocsánat a kifejezésért, üzlet. Tudjátok, mert ez ugye azért érdekes, mert az elengedés évéhez képest kellett meghatározni a bekerülési költséget. Prédikátorok 7.9.10. Ne bosszankodj fel lelkedben, hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Nem mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog, ha ilyet kérdezel. a szív mozgatni képes az egész embert. 2 Mózes 35-21. Azután eljött mindenki, akit a szíve indított, akit a lelke hajtott, és elhozta az Úrnak szánt felajánlásokat a kijelentés sátrának elkészítéséhez. 37. Zsoltár 4. verse. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Lukács 12.34. Mert ha a kincsetek van, ott lesz a szívetek is. Róma 10.10. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. A szív képes változni. Ezékiel 36.26. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. 2 Tesalonika 3.5. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Stopp! Nehogy ezek után valaki azt mondja, hogy oké, akkor ez az Úr dolga, nekem semmi dolgom. Ez így nem igaz. Itt az a felhívás, hogy az Úr irányítsa szíveteket, ha hagyod, és együttműködsz vele. Ha te nem teszel semmit, nem fog működni, mert a szabad akaratot Isten nem fogja átlépni. Akik autót vezetnek, könnyen fogják érteni a példányt, szervokormány. Abba az irányba hat, amerre tekered a kormányt. De ha nem csinálsz semmit, nem történik semmi. Hiába van meg. Együtt kell működnöd vele. És az Istennel való teljes munkálkodásunk úgy működik, hogy együtt működöm vele. Legalább megmozdulok. Nem én hozom az erőt, lehet, hogy az ötletet se én hozom, nem is én végzem el, de ha nem mozdulok meg, nem történik semmi. Hiába van ott a teremtő erő a mindenható jelenlétében. Lukács 12.34. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szívetek is. Gyönyörű igevers, mindenki nagyon jól ismeri. Mi az értékrended? Ez azt mondja ez a vers. Mi az értékrended? Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved. Lód feleségének történetét mindenki tudja. Ott állt a menekülés útjába, de a szíve ott maradt a városba. Na és egy utolsó vers, ami egy folyamatos előrehaladó mozgást jelent, Zsidók 13.9. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azok semmi hasznát veszük. Szóval kegyelemmel meg tud erősödni a szíved. Megint csak ott tartunk, ahol kezdtük, hogy mivel töltöd magadat. Mivel táplálod a szívedet. És amivel táplálod, azt teljesbe vagy csak részben teszed. És így tovább. No, hát ennyit ma délelőtre. Lehetőség azon, hogy rágódjunk és foglalkozzunk az igeverseken. Jó sokat felolvastam, nem baj, ha mindegyik nem maradt meg az agyadban. Foglalkozz azzal, mi tölti be a szívedet. És ha kell, akkor mozdíts a kormányon. Szervó ott van benne. Ha te Isten felé fordulsz, hihetetlen erőt fog mögé tenni. De ha nem mozdulsz meg, akkor kihasználatlan az erő. Amen.